Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal a manipulációról kezdtünk el beszélni, és egy kicsit körbejártuk a témát, hogy mi a manipuláció. Azt mondtuk, hogy a manipuláció a hatalom rejtett használata arra, hogy egy más ember cselekedetét, érzéseit és gondolkodását befolyásoljuk. És azt is elmondtuk a manipulációról, hogy sokszor egy olyan dolgot, amely jónak néz ki, rossz eszközökkel akarunk elérni. Ez is manipuláció. Tehát az a tény, hogy a szándékom jó, esetleg az, amit el akarok érni, is jó dolog, még nem jogosít fel arra, hogy manipuláljak. Egyszerűen azért, mert a manipuláció egyértelműen a gonosztól jön, az ördögtől. Isten sohasem manipulál. És azt is elmondtuk a múlt alkalommal, hogy ez az oka annak, hogy Isten az Édenkertbe belehelyezte a jó és rossz tudásának fáját. Mert sok ember felteszi a kérdést, ha Isten jó, és hogyha ő mindenható és minden tudó, ez azt jelenti, hogy előre látta, hogy az ember mit fog kezdeni a szabadságával, miért adott akkor a szabadságot az embernek? Vagy pontosabban miért tette oda azt a fát? Miért adott lehetőséget az embernek, hogy akár bűnt kövessen el? És a válasz az, hogy Isten soha és semmilyen körülmények között, és még jó cél érdekében sem manipulálna. Mert ő arra vágyik, hogy szabadon döntsünk mellette. Ő szabad embereket akart, akik az ő mennyasszonyává válnak, akiket ő szerethet, és akik viszont szeretik, nem azért, mert nem tehetnek másképp, hanem mert úgy választanak. Mert ez egy hatalmas érték. Isten szemében ez az egyik legnagyobb érték, hogy mi szabad akaratunkból, nem azért, mert muszáj nekünk, hanem azért, mert úgy döntünk, szeressük őt viszont. És ezért számunkra is ez az érték, a szabadság értéke olyan nagyon magason kell, hogy legyen, és ezért van az, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy semmilyen körülmények között, még jó cél érdekében sem manipuláljuk egymást. A manipuláció az mindig az ördögtől van. Ma szeretnék tovább lépni, mégpedig a manipuláció témánál megmaradva, egy bibliai alapot szeretnék adni arra, hogy mi a manipuláció, és milyen szörnyű következményei vannak a manipulációnak, mennyire gonosz dolog. És egy kicsit bele fogunk menni abba a témába is, hogy a manipulációt az ördög hogyan használja fel. Most én azt remélem, hogy a hallgatók hiszik azt, amit a katolikus egyház, és tulajdonképpen a teljes keresztény egyház val, hogy az ördög valóban létezik, az egy személy, aki valóban nagyon-nagyon gonosz, és nagyon-nagyon azon van, hogy tönkretegye az életünket. Ezért hinnünk kell abban, hogy igenis van gonosz a gonosznak, van ördögi elnyomás, van olyan, amikor az ördög egészen felhasznál embereket, amikor elveszi az emberek szabadságát. Persze sohasem úgy, hogy egyszerűen csak úgy jön, és lehengerel, és nem tehetünk semmit, mindig az ember részéről van egy beleegyezés. De mi kezdtünk a 20.-21. században úgy élni, és kicsit a meggyőződésbe belehelyezte magát az, hogy talán nem is létezik ördög, vagy úgy mellékesen, vagy igazából nem nagyon van dolgunk vele. Az ördög egy reális személy, neki vannak angyalai, vannak démonjai, akik igenis uralmat próbálnak szerezni mindenhol, ahol az ember ezt megadja nekik, mert önmagukban nincsen uralmuk, nincsen lehetőség uralkodni. És tulajdonképpen a bűn, az első bűn azt tette, hogy uralmat adott a sátánnak a föld felett. Ezt Jézus ugyan megtörte, de most egy ilyen átmeneti időszakban élünk, amikor már megvan a megváltás, már az ördög elveszítette a csatát, de még lehetősége van kárt okozni. Mert Isten még a megváltás után is szabadságot ad az embereknek, hogy döntsenek mellette, vagy akár ellene. Mert Isten nem manipulál. Az ördög viszont igenis manipulál, és hogyha valahol egy kis ajtót nyitunk neki, az életünkben, akkor ő bejön. És nem megy, ha csak nem muszáj neki. Mert ilyen az ördög. Most akkor nézzük meg a Szentírásban a manipulációval kapcsolatos részeket. A manipulációnak a szimbolizáló személye, tehát aki megtestesíti a Szentírásban a manipulációt, az egy ószövetségi személy, akit Jezabel néven ismerünk, akinek a neve viszont szerepel az Új Szövetségben is, és nyilván, hogy az Új Szövetségben, a Jelenések könyvében, amikor Jézus megemlíti, hogy az egyik egyház, akihez szól Jézus a Jelenések könyvében, hogy ott Jezabel asszony cselekszik. Nyilvánvaló, ez nem ugyanaz a személy, akiről a Királyok második könyvében olvasunk, de mivel úgy ugyanazt a nevet használja, itt már rájöhetünk arra, hogy itt nyilván a Jezabel név egy szimbolikus név. Lehet, hogy az a személy, akiről a Jelenések könyvében szó van, vagy az az irányzat, az nem úgy hívták, hogy Jezabel, de már fogalommá vált ez a jezabeli szellem. Ez már egy szellem. És ebből is látjuk, hogy ez egy démoni dolog, egy olyan dolog, egy olyan törvényszerűség, amit a sátán újból és újból használ emberekben, hogy gonoszságra vigye őket. Felolvasom a Jelenések könyvéből azt a részt, ahol szerepel ez a Jezabel név, Jelenések 2:20-23. Itt az áll, Jézus azt mondja, van ellened egy kifogásom, hogy megengeded Jezabel asszonynak, aki magát profétanőnek mondja, hogy tanítson és elcsábítsa szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálványáldozatokból. Időt adtam neki, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Ime ágyba döntöm őt, és akik vele házasságtörést követnek el, igen nagy szorongatásban lesznek, ha nem fordulnak el tetteiktől. Fiait halállal ölöm meg, és megtudja minden egyház, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek közületek mindenkinek tettei szerint. Lehet, hogy egy kicsit megütközhetünk ezen az igén, új szövetségről beszélünk, és Jézus itt nagyon kemény szavakat használ. Miért teszi ezt? Azért, mert amikor valaki manipulál, az Isten előtt egy szörnyűség, és Istennek véleménye van ezzel. Istent felháborítja az, amikor emberek elvesznek, más emberektől elveszik a szabadságot. Isten felháborítja az, amikor emberek hagyják, hogy a gonosz oly mértékben befolyásolja őket és kihasználja őket, hogy más emberek szabadságát elrabolják. Azt tudjuk, hogy Isten adott tekintélyt az embernek a világ fölött. De, ahogyan a múltkor is említettem, arra nem adott nekünk lehetőséget, hogy egymás fölött is uralkodjunk. Ezért egymást kontrollálni és manipulálni, ez démoni dolog. Most akkor nézzük meg, hogy miért nevezi Jézus Jezabelnek azt a szemét, akiről itt szó volt. És most visszamegyünk a Királyok első könyvéhez, az előbb rosszul mondtam, tehát nem második könyve, hanem első könyve, 21. fejezet, az első 16 versben van egy történet, most nem fogom felolvasni, de gondolom, hogy nagyon sokan ismerik ezt a történetet, a Nábot szőlőjéről szóló történet. Elmesélem röviden, hogy miről szól. Izraelben, az északi királyságban, ez az az időszak, amikor Isten népe már nem volt egységben, hanem ketté szakadt az ország, volt az északi királyság, Izrael, és a déli királyság, Júdea. És az északi királyságban Áháb a király, akinek van egy felesége, Jezabel. Jezabel a tíruszi, ha jól emlékszem, a tíruszi király lánya, és ez a Jezabel eléggé nagy befolyást szerez Áháb felett, a férje felett. De itt most az történik, hogy Áháb ott van Jezreelben, az ő palotájában, és kimegy, és meglátja, hogy az ő udvara szomszédságában ott van egy nagyon szép telek, egy szőlős, ami egy egyszerű ember tulajdona, Náboté. És szeretné Ahab ezt a szőlőst megvenni, mert arra gondol, hogy neki kellene még egy kis terület, mert zöldséges kertet szeretne. Mostan már itt van egy kis probléma. Izraelben a szőlős az egy nagyon-nagyon értékes föld. Tehát a szőlősből zöldséges kertet csinálni, ez ugye a zsidó felfogásban, az ószövetségi felfogásban a földnek a leértékelését jelenteni. Tehát a szőlős az egy nemes felhasználása a földnek, míg a zöldséges kert nem annyira. De Ahab ezt szeretné, és tesz egy igazából tisztességes ajánlatot, azt mondja Nábotnak, megveszem pénzért tőled ezt a telket. Idáig minden rendben lenne, mondjuk azzal a kis problémával, amit említettem, hogy szőlősből zöldséges kertet csinálni valahogy úgy méltatlan dolog, de attól még tisztességes az ajánlat. Viszont Nábot, ő tudja a mózesi törvényből, hogy az ember az örökségéről nem lenne szabad lemondjon. Mivel, hogy amikor elfoglalta Izrael a Szentföldet, ki lett osztva, és a nemzetségek ragaszkodtak az örökségükhöz. Igazából úgy volt, hogyha el is adod, a jubileumi évkor, 50 év, legkésőbb 50 év múlva vissza kellett szolgáltatni a földet. Ez védte minden családnak az örökségét. Persze ezt a törvényt nem igazán tartották be, és főleg nem Ahab idejében nem tartották be Izraelben. Tehát Nábot tudja, ha eladnám ezt a telket, akkor annyi neki. És Nábot azt mondja, nem, a nemzetségem, a családom örökségétről nem akarok lemondani, ezért nem adom el neked. Most egy bármilyen más népnél a királynak joga lett volna egyszerűen csak menni és elvenni és elfoglalni egy telket. Izraelben ez nem így működik, Izraelben van törvény, Istennek a törvénye, ezért Nábot megteheti ezt, hogy azt mondja, hogy nem adom el a telkemet. Hát ez Ahabnak nem tetszik. De olyannyira nem tetszik, hogy elkeseredik, bemegy a palotájába, lefekszik az ágyába fényes nappal, és felfelé fordul, és duzzog. Hát ez nem túlságosan királyi magatartás. És ekkor jön a felesége Jezabel, és meglátja a férjét, aki duzzog éppen, és elkezdi kicsúfolni a férjét. Azt mondja, hát gyönyörű király vagy te, mit mondjak? Egy egyszerű ember téged visszahatosít, és te meg duzzogsz. Na nem baj, elintézem én helyetted ezt a problémát. Itt már látjuk, itt van egy gyenge vezető, a hatalom Ahab kezében kellene, hogy legyen, ő a király, mégis a felesége az, aki lép. És Ahab, tehát idáig nem is lenne még semmi, mert Ahab itt most állást foglalhatna, de Ahab nem szól semmit, hagyja, hogy a felesége lépjen. És ettől a ponttól Jezabel veszi át azt a hatalmat, ami az Ahab lett volna, és ez már manipuláció. És itt már látjuk, hogy mindig kettőn áll a vásár. Tehát vannak emberek, akik manipulálók, de nekik kellenek olyan emberek, akiket manipulálhatnak. Mondhatnánk, van a Jezabel szellem, a manipuláló szellem, és van az Ahab szellem, az olyan embereket ejti rabul, akiket lehet manipulálni. És érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik bármilyen körülmények között, ők valahogy valakinek a befolyása alá kerülnek. Jezabel azt teszi, hogy fogja magát, és ír egy levelet Ahab nevében, az ő pecsétjével látja el, a királyi pecséttel, mégpedig ezt a levelet elküldi a Jezreel városnak a véneinek, a vezetésének, és azt írja nekik, hogy utasításként, hogy szervezzenek egy böjti és ima napot. Érdekes, a Jezabel szelleme, a manipulálás szelleme nagyon-nagyon-nagyon gyakran ilyen vallásos állarcot is felvesz. És nagyon-nagyon gyakran az egyházi körökben, a vallásos körökben, a templomok környékén közösségekben nagyon szeret ott működni. Tehát azt utasítja, hogy tartsanak egy böjti napot, és ezen a napon vádolják meg Nábotot, hogy gyalázta Istent és a királyt. Ez egy hazugság, tehát hamis tanúságot tegyenek Nábotról egy ilyen vallásos töltetű napon. És ezért, ha valaki gyalázza Istent és a király, ezért halál jár, meg kell kövezni. És pont ez történik, a város vezetői, vénei is hagyják magukat manipulálni Jezabel által, pedig tudják, hogy igazságtalan, és megvádolják Nábotot, és megkövezik, és mivel, hogy meghalt Nábot, akkor Áháb egyszerűen csak elfoglalhatja azt a telket, amire vágyott. Ez egy szörnyűség, aztán Isten profétái fel is lépnek Áháb ellen, és ebből nagy-nagy baj lesz. De láthattuk, hogy hogyan működik a manipuláció. Amikor valaki kiadja azt a hatalmat, ami jár az ők neki, és valaki pedig olyan hatalomra próbált szert tenni, ami nem jár neki. Mert az nem manipuláció, amikor valakinek tekintélye van, például egy cégben egy főnöknek igenis van tekintélye, és bizonyos dolgokban ő megmondhatja, hogy az alkalmazottak mit tegyenek. Ez nem manipuláció, ez vezetés. Persze a kérdés az, hogy milyen dolgokról van szó, mert csak olyan dolgokban kérhet az alkalmazottaktól valamit, amiben neki van tekintélye, ami a munkát illeti. Nem szólhat bele például a személyes életükbe, ha csak nem vonatkozik az valamilyen módon a munkára is. Tehát a jó vezetés az nem manipuláció, és sajnos sokan összetéveszik, főleg olyanok, akiknek már volt rossz tapasztalatuk a manipulációval, könnyen összetévesztik a jó vezetést a manipulációval, és akkor áteshetnek a ló túlsó oldalára, hogy már senkit nem hagynak vezetni, vagy nem tudják alárendelni magukat, mivel hogy rossz tapasztalataik vannak a manipulációval. És most ennek a történetnek az alapján nézzük csak meg, hogy hogyan lehetünk mi érintve a manipuláció által. Vagy pontosabban ugye keresztények révén miért is van az, hogy ez a Jezabel szellem, a manipuláció szelleme oly gyakran a keresztény közösségekben is működik. Ez egyszerűen azért van, kedves testvérek, mert ezen a területen nem tértünk meg. Erről nem is nagyon szoktunk beszélni, és nem tértünk meg. A megtérésünk előtt, amikor még nem Istennel jártunk, e szellem hatása alá kerültünk, mert nagyon-nagyon sok családban működik a manipuláció szelleme, és hát durván szólva mondhatnánk, még nem szálltunk le a seprűről, mert a manipuláció a Szentírás szerint boszorkányság. A boszorkányságot úgy határozza meg a vallásunk, hogy az nem más, mint amikor próbálunk dolgokat elérni tisztességtelen módszerekkel. Ez ugyanaz, mint a manipuláció. Persze nem szeretjük ezt így hallani, mert hogy boszorkánysággal nem sokan foglalkoznak, de manipulációval majdnem mindenki valamilyen módon. A termőföldje a manipulációnak, amire úgy rá tud épülni, az az alacsony rendűség és a bizonytalanság a visszautasítás miatt. És sajnos majdnem minden családban tapasztaltunk ilyeneket. Ha valaki nem érzi magát, tehát bizonytalan, nem érzi magát elég értékesnek, akkor nagyon könnyen beleesik abba, hogy valaki másra hallgasson olyan módon, hogy manipulálva legyen. És akkor ez keserű tapasztalatokhoz vezet, és aki pedig rájön és kimászik egy ilyen kapcsolatból, egy ilyen viszonyból, akkor, amint mondtam, nagyon könnyen átesik a ló túlsó oldalára, hogy semmilyen fajta vezetés nem fogad el, és ez is ugyanolyan ördögi, mint hagyni, hogy manipuláljanak. Amíg nem begyógyult sebek vezetnek oda, hogy akár ez, hogy nem engedjük, hogy bárki is vezessen, de általában az, aki manipulál, ugyanígy ilyen belengyógyult sebekből kezd el manipulálni. Ha alacsonyabb rendűségben szenvedsz, akkor vagy azt csinálod, hogy hagyod, hogy mások mondják meg, hogy mit tegyél, vagy pedig, mivel bizonytalan vagy, mivel hogy az értékedet nem ismered önmagadban, akkor muszáj neked úgy alakítani a dolgokat, hogy az történjen, amit te mondasz. Mert hogyha más mondja meg, ha más dönt, akkor már nem érzed magad értékesnek. Tehát úgy a manipulálás, mint az áháb magatartása mindkettő bizonytalanságból és alacsonyabb rendűség érzésből támad. Nagyon gyakran olyan emberek válnak manipuláló emberekké, akik ezt tanulták a családjukban, ahol a viszonyok nem voltak jók, ahol például az anya viselte a nadrágot, mert az apa valamilyen okból gyenge vezető volt. Vagy ahol az egyik testvér nagyon manipuláló volt, és akkor egy ilyen környezet jön létre, tehát ez ragályos. De ugyanígy, akik nem hagyják, hogy őket manipulálják, azért, mert ezt tapasztalták. Most hogyan ismerjük fel a manipulációt a mi életünkben? Van több jele, az egyik, hogy ha a manipuláló személy megjelenik, akkor nem érzed jól magad. Tehát, ha észreveszed, hogy minden úgy minden rendben van, de amikor valaki belép a terembe hirtelen, vagy abba a helyiségbe, ahol vagy, hirtelen kezd stresszelni, nem érzed jól magad, ez egy nagyon-nagyon jó jele annak, hogy manipulálnak. Egy másik nagyon jó jele annak, hogy manipulálnak, az, amikor úgy érzed, mintha súlyokat kellene hordozna, mintha hatalmas terheket kéne hordozza. Bemész a munkahelyre, és állandóan ilyen nagyon-nagyon nehéz, akkor azt jelenti, hogy valaki manipulál. Esetleg lehet pontosan a főnököd is, lehet, hogy manipulál, vagy lehet egy munkatárs, vagy a családban úgy érzed, hogy te hatalmas súlyokat kell, terheket kell hordozzál. Ezek nagyon jó jelei annak, hogy manipulálva vagy. Egy másik jele, hogyha van valaki a környezetedben, aki azt akarja, hogy csak vele legyél, és zavarja, ha időt és energiát fordítasz más kapcsolatokra is. Ez is nagyon jó jele annak, hogy manipulálva vagy. Vagy ha úgy élsz, hogy bármilyen döntést kell hoznod, úgy érzed, hogy előbb meg kell kérdezned egy bizonyos személytől, akkor az a személy manipulál téged. Ha úgy érzed, hogy elvesztetted a víziódat, ha depressziós a hangulatod, mert valaki rád erőltette az ő akaratát, vagy erőlteti még mindig. Ha egyáltalán, ha fizikailag fáradtnak érzed magad, amikor valaki bejön, megjelenik, ezek nagyon jó jelei annak, hogy manipulálva vagy. Persze, még egyszer fontos, hogy megkülönböztessük a manipulációt a vezetéstől, mert fontos, tehát vannak bizonyos tekintélyek, amik fontosak. Tehát fontos például egy közösségben legyen vezető. Fontos, hogy egy családban legyen egy vezető, aki döntéseket hoz végső soron, még akkor is, hogyha együtt hozzátok meg a döntéseket, de aki az utolsó szót kimondja. Fontos, hogy egy munkahelyen legyenek vezetők, fontos, hogy egy országban legyenek vezetők. Mert a vezetés felelősséget hordoz a jogért és rendért mindenki javára. Ezzel szemben a manipulációnak a motiváció mindig az egoizmus. Az Istentől való tekintély mindenki javára van. Tehát például ezért jó dolog elméletben, hogy létezik rendőrség, hogy létezik egészségügy, létezik pénzügy, léteznek minisztériumok. Persze az a baj, amikor ezzel visszaélnek és manipulálóvá válnak. Amint mondtam, úgy alakul ki a manipuláció egy emberben, hogyha sebeket kapott gyerekkorában, ezzel kapcsolatban, ha olyan környezetben nőtt fel, és ezt tanulta el, de van úgy is, hogy az ember maga dönt úgy, hogy ő innentől fogva, ő fog mindent meghatározni, ugyancsak keserű tapasztalatok által. A bennünk levő büszkeség állandóan arra indít, hogy manipuláljunk. A féltékenység és az irítség azért rosszak, és azért kell őket legyőzni, mert manipulációhoz vezet, és amint mondtam, a bennünk levő bizonytalanság nagyon könnyen arra indít, hogy manipuláljunk. Végül még azt szeretném elmondani, hogy mik a jelei annak, mert ezt sokszor nem veszük észre magunkon, hogy mik a jelei annak, hogy mi vagyunk manipuláló személyek. Hogyan vehetem észre magamat? Ha akkor érzed fontosnak és jól magad, ha parancsokat osztogathatsz, akkor nagyon vigyázz, mert lehet, hogy manipuláló személy vagy. Ha másokat saját tulajdonodnak tekintesz, akkor lehet, hogy manipuláló személy vagy. Tehát ha úgy gondolod, hogy mások tartoznak neked valamivel, és hozzád vannak kötve, lehetnek ezek a gyermekeid is. Ha az emberek mindig meg kell kérdezzenek, mielőtt valamit tesznek, akár a gyermekeid, akár a munkatársaid, akár a házastársad, ha sohasem fogadod el mások véleményét azzal kapcsolatban, hogy mi helyes és mi helytelen, ha lekezelően gondolkozol másokról, mert azt gondolod, hogy kevesebbet tudnak, mint te, ha nem engeded meg, hogy a többiek mások legyenek, mint te, ha féltékeny vagy valakire, ha nem szereted az erős, magabiztos embereket, akiket nem lehet kontrollálni, ha félsz, hogy egy jó barátod más kapcsolatokat is alakít ki. Itt most nem arra gondolok, hogy a házastársad másokkal is jóba van, ellenkező neműekkel, de ha félsz, hogy egy barátod más kapcsolatokat alakít ki. Ha meg akarsz védeni valakit mindenfajta tapasztalattól és élménytől, megint a szülők nagyon gyakran ebbe beleesnek. Ha túlságosan gondoskodó vagy, védelmező vagy, ha terveket alakítasz mások fölött az ő beleegyezésük nélkül, ha kritizálsz mindent, amit más mond, ha hízelgéssel próbálsz befolyásolni embereket, és ha teljes életed a másik személy és az ő fejlődése körül forog, én nekem mindig az volt a szándékom, hogy neked jó legyen, mindent azért tettem, ez nagyon jó jele annak, hogy inkább te csak manipuláltad őt. Úgyhogy ha ezeket a jeleket felfedezed magadban, akár többet, akkor nagyon figyelj oda, mert nagyon könnyen megeshetik, hogy te magad egy Jezabel-féle manipuláló személy vagy. Ennyi fért bele a mai nap műsorába. Következő alkalommal még megnézzünk néhány fajtáját a manipulációnak, hogy még tisztább legyen, hogy hogyan működik, és hogy megszabaduljunk mindenféle manipulálástól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!